A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, napvendége pedig Lenter Csaba, közgazdász, egyetemi tanár.
Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Mi kellően az év elején vagyunk ahhoz, hogy tudjuk elemezni, hogy mi is történt 2023-ban, mármint ami a magyar gazdaság teljesítményét illeti. Hová jutottunk múlt évben? Ugye hát mennyire volt kellően, ha lehet így fogalmazni, rossz 23-as gazdasági teljesítmény?
Hát nem úgy sikerült a 2023-as év, ahogy a gazdaságpolitikai irányítók azt elképzelték, de ennek alapvetően nem belföldi hazai okai vannak, hanem a világgazdasági környezet az nagyon, nagyon súlyos volt a számunkra is. Világban háborúk vannak tőlünk keletre, Ukrajna, Oroszország vonatkozásában és a Közel-Keleten is kialakult egy háborús góc, tehát ne ezek a külgazdasági, külső körülmények. És hát azt kell mondjam a költségvetési viszonyokra, hogy drámai év volt a 2023-as, de lehetett volna sokkal rosszabb is. Magyarország 2022 végére, 2023 év elejére nagyon kritikus helyzetbe került, itt főleg a infláció 26%-os mértékét kell megemlítsem. Ez a nehéz helyzet, ami az év elején volt, folyamatosan oldódott, csökkent az infláció, mintegy 20%-os mértékkel sikerült az árszínvonal romlást csökkenteni, a jegybank és a kormány összehangolt politikája következtében. Amit én kritikaként tudok megfogalmazni a költségvetési év vonatkozásában 2023-ra, az az, hogy azok a alaptörvényből fakadó alkotmányos állampénzügyi béklyók és bilincsek, amelyek a költségvetési fegyelem célját szolgálnák, azok nem működtek kellő hatékonysággal. Én azt nagyon nehezen tudom elfogadni, hogy 2023-ra beterveztek 5,2%-os inflációt, aztán lett 17,6%-os. Nem tudom azt elfogadni, hogy a hiány 2352 milliárd forintra volt tervezve a 2023-as költségvetési törvénybe, de folyamatos módosításokkal, meg hát a tényszámok is pörögtek, majdnem a duplája lett, 4456 milliárd forint. Na most én nem a pénzügyminisztériumnak a felelősségét látom itt, hiszen a pénzügyminiszter a kormánynak a tagja, egy végrehajtó, de hát a költségvetési törvényeket az országgyűlés szavazza meg. Na most ott vannak a magyar alaptörvénybe és az alárendelt sarkatos törvényekbe olyan fékekbe épít, mint a költségvetési tanács. És a költségvetési tanács, hogyha egy törvényjavaslatban látja azt, hogy az nem reális, nem teljesül, hát akkor időbe tud jelezni a törvényhozók, illetve a kormány számára. Ez 2023 évben is elmaradt. Tehát a költségvetési tanács 2023-as költségvetési adatok alapján, tényadatok alapján mondhatom, hogy nem megfelelően töltötte be a szerepét, tehát nem adott jelzés. Azt mondogatta persze, hogy nő a hiány, meg az nem jó, tehát neki van egy vétójoga a költségvetési törvénybe. Törvény elfogadása előtt még, tehát az országgyűlés napi rendjéről le is vetetheti a törvényjavaslatot. Na most ez miért baj? Azért, mert az országnak a külső megítélése, az országnak a hitelbesorolása, a külföldi befektetőknek a Magyarországra való vonzódása, behozatala, hát bizony a makrogazdasági adatok alapján történik igen nagy mértékben. Hogyha ez időben meg lett volna mondva, illetve visszafogó hatást gyakorolt volna a költségvetési hiány és az államadóság elszaladására a költségvetési tanács, akkor talán valamivel szerencsésebb helyzetben lennénk.
Csekély, igaz, hogy tulajdonképpen alkotmányossági problémák miatt van most káosz Németországban, hiszen a kedves hallgatók is bizonyára értesültek róla, hogy egy 60 milliárd eurós tétel bukkant fel a központi költségvetésben tavaly Berlinben, és hát tulajdonképpen ami most zajlik, a gazdademonstráció, továbbá a vasutas demonstráció, és hát az egész Németország leállása ennek tulajdonítható.
Igen, tehát az van, hogyha azok az állampénzügyi hatóságok, amelyek arra hivatottak, hogy a tervezést, az állampénzügyi költségvetési tervezést felügyeljék, előre jelezzenek, hogyha ezt a funkciójukat nem töltik be, akkor hát az történik, ami most Németországban effektíve, hogy gazdatüntetések, hiszen felbukkan a hiány, és most a gazdákra, mezőgazdasági termelőkre próbálják ezt ráverni, úgyhogy a irányukba adókat kívánnak emelni, illetve támogatásokat csökkenteni. Tehát 2023 év vonatkozásában is még a költségvetési törvény elfogadásakor, hát azt lehetett volna látni, hogy hát itt a duplájára megy a költségvetési hiány, meg háromszorosára megy az infláció, és hát ennek ezt, ha időbe tudjuk, időbe jeleznek a hatóságok, a magyar állampénzügyi hatóságok, akkor a vásárlók, az üzlethálózatok, illetve hát a maguk a KKV szektor is erre időbe fölkészül. Ezt a tételt beárazza, tehát felkészülten várja ezeket a folyamatokat. Nem lehet itt hitegetni a vállalkozókat, meg az állampolgárokat ilyen 5,2%-os inflációval, miközben ugye az éves inflációról beszélek, 2023 éves infláció pedig 17,6%-ra fölmegy. Tervezett volt a 4,1%-os GDP emelkedés 2023-ra. Helyette mínusz 0,4% lett. Tehát azért ekkorákat tévedni, és nincs olyan állampénzügyi költségvetési felügyelet, ami ezt észrevenni, illetve időbe felkészíteni a költségvetési szektort, már a állami pénzügyminisztériumot, vagy a vállalati szektort, vagy a lakosságot. Tehát én ezt azért elég laza hozzáállásnak tartom.
Ha megengedi, pont a számvetés apropóján visszatérünk egyes tételekre, amely ugye mégiscsak summázottként fogalmazódott meg, mert szerintem a kedves hallgatókat is nagyon foglalkoztatja, például az, hogy a tőlünk keletre, valamint délre zajló háborúk milyen hatásokat generálnak a magyar gazdaságra, hiszen sokan arra hivatkozván mondják, hogy nehéz év volt, hogy ezt a külgazdasági sokkot nem lehetett elkerülni.
Hát a külgazdasági mérlegpozícióink a háborúk ellenére azért kedvezően alakultak, mert bizony a magyar fizetési mérlegnek a hiánya GDP százalékosan mínusz 11% volt. Na most 2023 év végére ebből olyan 1-2%, tehát 1-2%-ig terjedő intervallumba ment föl a fizetési mérlegnek az egyenlege. Tehát lényegesen javultak a külgazdasági pozícióink. Ebben alapvető szerepe volt a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájának, kamatpolitikájának, jelesül annak, hogy a 2023 évelei 430 forintos euró, illetve ugyanennyi dollár árfolyamot 2023 végére 50, illetve 80 forinttal sikerült csökkenteni. Jelenleg is olyan 380 forint alatt húzódik meg az eurónak az ára, tehát igen, jó volt a kamatpolitika, jó volt az alapkamatpolitika a Nemzeti Bank részéről. A másik pedig az, hogy időközben ugye ezt az orosz-ukrán háborút a világpiac, illetve a vállalati szektor, bankszektor már beárazta, aminek az lett ugye a következménye, hogy az energiahordozóknak az ára is a 2022 évihez képest 2023 végére jelentősen visszaestek. És jelenleg is nagyon kedvező olajárak vannak, most 2024 is a 77 dollár a Brent olaj, 72 ez a texasi amerikai olaj, és jó most a forint árfolyam, tehát az, hogy 2023-nak nagyon nagy nehézségekkel vágtunk neki, tényleg ott még a államcsőd is bekövetkeztetett volna, hiszen az Európai Unió elhibázott szankciós politikája az nagyon súlyosan érintett bennünket. Én most nem arról beszélek, hogy Oroszországot szankcionálta az Európai Unió, hanem bennünket. Bennünket szankcionálta az Európai Unió, mert mi kritikával éltünk az Európai Unió Oroszországot érintő intézkedései ellenében. Tehát az Európai Unió Ukrajna oldalán egyoldalúan beavatkozott, ezt Magyarország nem helyeselte a háborús kiadásokat, aminek következtében, hogy az Európai Unióból egy ilyen háborús inflációt is kaptunk a nyakunkba még pluszba. Tehát én...
Szumma-szumarom, lehet egyébként úgy minősíteni a múlt évet, hogy 2008-2009 óta nem volt ilyen nehéz éve a magyar gazdaságnak, sőt talán, hogy a rendszerváltozás első évvel emlékszünk vissza, akkor voltak ilyen nagy zuhanások.
Hát ez egy olyan zuhanás, aminek én látom a végét, tehát látom a megoldást. Az a megoldás, hogy a kormány és a Nemzeti Bank az antiinflációs politikában előbbre fog lépni, és én abban bízom 2024 esetében, hogy hiszen előttünk áll a 2024-es év, hogy a kormány nem engedi el a gazdasági növekedést, nem enged egy látványnövekedést, egy látványpékséget. Hogy én azt mondom, hogyha van technikai recesszió, ugye, ami volt 23-ban, akkor van technikai növekedés is. Tehát, hogy a kormány, én nagyon remélem, hogy nem megy bele egy ilyen látványos, na majd mi majd megmutatjuk növekedésbe, mert sajnos az a egyensúlytalansági problémákat tovább fokozza. A másik pedig a infláció is. Én azt gondolom, hogy az eredmények elvesznek.
Tehát ha jól veszem ki a szavaiból, akkor inkább érjük be egy kisebb gazdasági növekedéssel, és inkább legyen mellette egy erős pénzügyi egyensúly, mint sem, hogy mindent a gyarapodás, a bővölés pártjára írnánk.
Igen, tehát a gazdaságpolitika, a sikeres gazdaságpolitika az arról szól, hogy a gazdaságpolitikát alakító tényezőknek szinkronba kell lenni egymással.
Na most hát bocsássa, meg kell, hogy szakítsam, hát a kívülálló pont nem ezt érzékeli, hanem inkább azt érzékeli, hogy kormány kontra jegybank. Vagy rosszul látjuk innen a stúdióból?
Én azt gondolom rosszul. Én,
akkor olyan volt a helyzet?
Szóval én azt hiszem együtt voltunk, de lehet, hogy szerkesztő úr nem volt ott, de hát a Fidesznek a legutolsó kongresszusán Orbán Viktor rész a miniszterelnöki beszédben, tehát ő hogy mondjam, egy reális, olyan szerintem reális és olyan prognózis fogalmazott meg, amely az magyar gazdaságnak azt a fajta felemelkedését szolgálja, hogy a vállalati szektor, a lakosság, a költségvetés is stabilizálódik. Na most a stabilizálódás, az nem lehet olyan, hogy a stabilizáló tényezők közül kiragadom a növekedést, és akkor mindent a növekedésre fektetek rá. Na most a kormány álláspontom nem növekedéspárti, hanem a magyar kormány sikerpárti. Ehhez a sikerhez persze kell valamennyi gazdasági növekedés is, de nem 4%, mint ahogy ezt Nagy Márton vizionálja, hanem a legfontosabb feladat 2024-ben a pénzügyi egyensúlynak a helyreállítása lesz, tehát ennek a duplájára emelkedő költségvetési hiány, illetve a mögötte lévő gazdálkodásnak a megszüntetése, az inflációnak a 3% felé történő lenyomása, tehát nem állhatunk meg a infláció esetében, és az infláció leszorító politikánkkal a 6-8%-os sávban, hanem azt tovább kell vinni. A másik pedig a negyedik dolog pedig a versenyképességnek a fokozása. Tehát annak a versenyképességnek, amely a humán infrastruktúrát, az emberi tudástőkét, az emberi egészséget próbálja meg elősegíteni, és ezzel Magyarországon a munkaerő olyan hozzáadott értéket képes előállítani, amely a világpiacon versenyképes lesz. Na most, amikor válság van, tudom, ez olyan fényévnyi távolságnak tűnhet, de valójában arról van szó, hogy az a 2017-18-ban elindított Magyar Nemzeti Bank által életre hívott modernizációs programot, ha válság van is, de ahhoz vissza kell térni. Tehát a humán infrastruktúrába még többet kell fektetni. Tehát én nem ágazatokba gondolkodom, hogy a szén bányászatban, vagy a vaskohászatban, vagy az élelmiszeriparban, nem, hanem a humán gazdaságba kell fektetni, és a humán gazdaság majd az élelmiszeriparban, a KKV-szektorban lesz képes többet termelni.
Minden bizonnyal sokan felkapták a fejüket arra a mondatára, hogy akár lehetett volna államcsődés 2023-ban, ezt komolyan mondja?
Nagyon komolyan mondom, hiszen nagyon komolyan.
Tehát lehetett volna még gyengébb euró, beszakadhatott volna az állampapír piac, hogy csak néhány, pontosabban nem a euró lehetett volna gyengébb, hanem a forint természetesen, elnézést, de hát ugye ezzel együtt már láttunk ilyet, amikor a diszkontkincstereket, tehát a magyar állam hiteleit megtestesítő állampapírokat nem vásárolták. Hát ez 2008 volt, őszén.
Igen, és ennek voltak jelei 2022-ben, meg 2023 év elején is. Tehát a magas kamatok ellenére akadozott az államadóság finanszírozása piaci oldalról, a másik pedig az, hogy az Európai Unió a magyar kormány felé megtagadta az európai újjáépítési és reziliencia alapból a források odaadását, lefolyósítását. A másik pedig az, hogy az Európai Unió 7 éves normatív költségvetéséből a 22-23 évre vonatkozó kifizetések jelentős részét is blokkolta. Tehát nem kapunk pénzt a szövetségeseinktől, az Európai Uniótól olyan pénzeket, ami alanyi jogon vagyunk rájuk jogosultak. Hát a másik pedig az, hogy a pénzügyi spekulánsok a háború leple alatt megtámadták a forintot. Tehát az nem a magyar gazdaságnak annak a gyenge, nem volt túl jó ez a 23-as év, de hát azért az, hogy 430 forint legyen egy dollár vagy egy euró, egy árfolyamon volt akkor a forint, euró, forint, dollár árfolyam 430-on, sőt még a fölött is egy kicsit, az nem annyira azért nem volt rossz a magyar gazdaság teljesítménye, tehát sarokba szorítottak bennünket.
Hát akkor tegyük össze a kezünket, vagy imádkozzunk utólag, hogy a hitelminősítők ugye nem vittek le bennünket a bóvli kategóriába, igen, hiszen egyébként ma már a karácsonyfalát tehetjük a legutóbbi hitelminősítői verditet, talán a Standard & Poor's volt a legutolsó, amely egyébként kilátásba helyezte a negatív besorolást, és ehhez képest ugye mégis megtartott bennünket befektetés ajánlott kategóriába. Így látja?
Igen, tehát adjunk hálát, hogy nem mentünk államcsődbe, kettő pedig emlékezzünk meg arról, hogy a kormány ebben a nehéz helyzetben a működő tőke behozatalra igen nagy hangsúlyt fektetett, azaz a hiányzó pénzeket, a hiányzó beruházási pénzeket az Európai Uniótól, amik nem jöttek, helyébe a távol-keletről hozott be jelentős tételbe működő tőket. A 23-as év rekord a működő tőke behozatalba, gyárak jöttek be, autógyárak, összeszerelő műhelyek, akkumulátorgyárak, tehát a széles sora a beruházásoknak valósult meg. A másik pedig adjunk hálát a Magyar Nemzeti Banknak, hogy a belső nyomások, belső politikai nyomások ellenére se ment bele egy olyan alapkamat csökkentésbe, amivel a forint stabilitását, a forint árfolyamát veszélyeztette.
Apropó, jó, hogy ezt említi, ezt a területet, hiszen számos hang artikulálódott az ételbe, lehet így fogalmazni, hogy csökkentse gyorsabban és nagyobb ütemben a jegybank a kamatot, mert a magas kamatszint miatt drága hazánkban a finanszírozás.
Igen, a hitelfinanszírozásra gondoltak, csak ugye a alapkamat nem csak a vállalati hiteleket árazza be, tehát hogyha emelkedik az alapkamat, emelkedik a vállalati hitel, ha csökken az alapkamat, akkor csökken a vállalati hitel. Kevésbé közgazdasági végzettségű hallgatóknak mondom ezt, de van ám ott egy másik hatása is a jegybanki alapkamatnak, mégpedig a állampapír piacoknak a árazása. Tehát, hogy milyen kamatokkal mennek ki a magyar állampapírok. Hát én most jelenleg 10,75%-os a magyar alapkamat. Nemzeti Bank ennyit határozott meg. Na most itt arra is tekintettel kell legyünk, hogy azt a növekvő költségvetési hiányt, paralel emelkedő államadósságot nekünk le kell finanszírozni. És a magyar belföldi befektetői bázis némileg gyengült az utóbbi években, pont a fizetőképes kereslet csökkenés hatására. Na most nekünk a külföldi állampapírvásárlókra nagy hangsúlyt kell helyeznünk. Na most, hogyha én tovább csökkentgetem aránytalanul, gyorsan a jegybanki alapkamatot, az csökkentené a állampapíroknak a hozadékát, hozamát is. Hát úgy nem vesznek állampapírt a külföldi befektetők, tehát kétfelé kell figyelni a Nemzeti Banknak. Tehát az, aki azt mondta, hogy drasztikusan csökkentsen a Nemzeti Bank, az ezzel a miféle növekedést ért volna elő, egy technikai növekedést egy-két hétre, egy-két hónapra, miközben a magyar állam papírpiac pedig beszakadt volna, tehát finanszírozhatatlanná vált volna a magyar állam, kibocsátja az állami kincstára, államadóságkezelő központ az állampapír, csak nincs rá vevő. Tehát ez egy kudarc, hitelminősítők lehet ki se várták volna azt a terminust, amikor technikailag áttekintik a helyzetet, hamarabb már bóvli kategóriába vágták volna az országot. Tehát nagyon kényes ez a pénzügypolitika, gazdaságpolitika, itt egy tényezőt, hogy gazdasági növekedés, ez nem lehet elintézni, tehát sok tényezőnek kell ahhoz teljesülni, hogy egy kiszámítható fejlődési pálya valósuljon meg az országba, ahol a vállalatok mernek beruházni, a lakosság pedig anyagi biztonságban van.
Már csak pár percünk van a műsor első részéből. Ha összefoglalná, hogy az átlagos halandó mit érzett a 2023-as esztendőből, mit emel neki?
A legjobbat?
Vagy akár a legrosszabbat is. A legrosszabb nyilván az infláció, hiszen az azért szembesülhettünk.
De végső soronban még sikeresek lettünk.
De volt olyan lelki tényező, vagy mindennapi tényező, ami egyébként pozitívan befolyásolta az életnívónkat, vagy a hangulatunkat?
Én a inflációra tudok csak gondolni, és arra, hogy a magyar társadalom megértette a kormánynak és a Magyar Nemzeti Banknak az erőfeszítéseit, megértették azt az emberek, hogy 2020 óta, immár 4 éve, a problémákat nem a magyar kormánynak, vagy a Magyar Nemzeti Banknak az elhibázott pénzügypolitikája okozza, hanem a külső tényezők, a brüsszeli bürokráciának az ellenlökései, illetve a forint elleni spekulációs támadások.
Szóval ezért nincs akkor Magyarországon egyébként hatalmas társadalmi demonstráció, például lehetett volna.
Nincs Magyarországon.
Ez is egy jó hír a vége felé talán a beszélgetés.
Olyan tüntetések, mint Magyarországon voltak 95-ben, ezekhez a 95-ben Bokros Lajos, ha még emlékszünk erre a névre. Aztán 2006-ban, amikor a Gyurcsány csomag ellen tüntettek, nem az Öszödi beszéd ellen tüntettek ott az emberek, hanem a 2006 őszi megszorítások kezdődtek Magyarországon. Emelték az adókat, csökkentették a szociális támogatásokat, az emberek meg az utcára vonultak, ugye, mert a kormány néhány hónappal korábban pont az ellenkezőit ígérte. Tehát hazudott a Gyurcsány kormány, amit maga Gyurcsány is beismert. Én azt gondolom, hogy a magyar kormány 2010 óta folyamatos, és hát most nehézségek szakadtak ránk, ezek önhibánkon kívüliek, azonban próbáljuk megoldani a helyzetet.
Köszönöm szépen, a műsor második részében arról beszélgetünk Lentner Csaba, a közgazdászra egyetemi tanárral, hogy mik lehetnek a 2024-es esztendő várakozásai, és hát mennyivel lesz jobb a 24-es esztendő, mint volt a 23-as, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni továbbra is, jönnek a hírek, után pedig folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.